imádkozó új most kérdezik négy közöttünk, költ ez a mi szívünkbe, és mondd el, hogy mi az, amit változtatni kell az életünkben, ad, hogy ne dacos önzés legyen benne, hanem a te igéd, és a te szabadra figyeljünk, arra legyünk engedelmesek, ne a világ csábításaira. Kérlek, áld meg az igénket. Köszönöm, hogy ígéretet szerint jelen vagy közöttünk. Amen. A igéhirdetésünknek alapigéje két helyről van. Márk evangéliumából a 11. fejezet 12. 14. versei. Márk evangéliuma 11. fejezet 12-től 14-ig, a másik pedig Lukács evangéliuma 13. fejezet 6-tól 9. versek. Mind a kettő a fügefáról szóló példázat, illetve az egyik egy történet, és szokták ezeket mind a kettőt úgy emlegetni a terméketlen fügefa példázatnak. Hát ítéletes is, biztató is, attól is függ, hogy melyiket halljuk ki. Én azt gondoltam, hogy mind a kettőt halljuk ki, az ígéretet is, és az ítéletes részét is. Tehát Márk evangéliuma 11. fejezet, 12-től 14-ig így szól az ige. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát odament, amit Jézus. Hát, ha talál rajta valamit, de amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet. Mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Még közben majd újra olvasom ezeket az igéket. A másik a Lukács evangéliumának 13. fejezetében található, a 6-tól 9. versig. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet is hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. A fügefa elsősorban az Ószövetség idejében Izrael népét példázza. Hasonlítja az ige sokszor Izraelt a fügefához, amely terem, de leginkább nem hoz termést. Az Új Szövetség népe számára is a fügefa úgy fogható föl, mint a hívő embernek a jelképe. Fügefa életek vagyunk. Itt is termést keres az Úr. A Lukásnál olvasott példázat előkészítéseként olvassuk azt, hogy Jézusnak beszélnek arról emberek, izraeliták, hogy milyen szörnyű végük lett galileiaiaknak, akik hát Jeruzsálembe az oltárnál lelték halálukat, amikor Pilátus bosszúból egy vérengzést rendezett, és megölte őket. Várták Jézusnak a szavát, hogy ő mit szól ehhez az eseményhez. Valami hasonló lehetne talán az, amit ma is mondhatnánk, valami katasztrofális eseményt, a Covid-járványt, vagy valami más, hogy vajon mit szól ehhez. Aztán még tovább említették neki, hogy volt Siloámban egy torony, amelyik ledőlt, és 18 ember lelte halálát a templom romjai alatt, és várták Jézustól, hogy mi a véleménye erről. És Jézus azt mondta, amit most is lehet mondani, amikor katasztrófákat emlegetnek az emberek, hogy milyen a világ, milyen sok baj történik, hajók süllyednek el, gyilkosságok történnek, és sok mindent lehetne sorolni. Azt mondta Jézus, amikor kérdezték tőle, hogy mit szól ezekhez az eseményekhez. Azt gondoljátok, hogy ezek az emberek, akik oda vesztek, vétkesebbek voltak nálatok? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek mindnyájan, ugyanígy vesztek el. Hát azt gondolták az izraeliták, hogy hát biztos bűnös emberek voltak. Hát nem csoda, hogy ez történt. De hát mi azért velünk ilyen nem történik. Hát minket nem ér ez a betegség, minket nem ölnek meg. Mi rendes emberek vagyunk, tehát mi nem megyünk olyan helyre, ahol ez történhetne velünk. De ránk is vonatkozik az, hogy ne érezzük magunkat úgy biztonságban, de nem is pánikolni kell, nem is erre hív föl Jézus, hanem arra, hogy mindezek azért vannak, hogy térjünk meg. Mert akkor leszünk biztonságban, ha megtérünk. A megtérés jelenti a biztonságot, nem pedig a jól megépített templom, mondjuk a saját. De azért igazi biztonságot nem a politikusok adnak, és nem az injekció vagy az oltás, hanem az, hogy Jézushoz megtérünk, és benne keresünk biztonságot. Hogy közeledik az igazságszolgáltatás vihara, hívja fel a figyelmet Jézus, hamarosan rátör majd mindazokra, akik nem keresik a menedéket Jézusban, Istennél. A szerencsétlenségek Istentől jövő figyelmeztetések voltak a zsidók számára is, a nemzet számára, a magyar nemzet számára is, akik ugyanolyan bűnösök voltak, mint azok az áldozatok. Tehát lehetne itt még napi eseményekből további példákat is említeni. Ilyen megtérésre való felszólítás, felhívás, a fügefáról szóló példázat is. Olvassuk újra a Lukács evangéliumából, csak a 7-8-9. Verset, a 13. fejezet 7-8-9. vers. Azt mondta ez az ember a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Várd ki, miért foglalja a földet is hiába. De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, így körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor várd ki. Hát pont 3 éve ültettem gyümölcsfákat, jó, megtrágyáztam, és gyönyörűen kihajtott, mind egy se száradt el. És már idén termett is, úgyhogy kimentem most az idén is, és nem termett semmi. Hát elfagytak, úgyhogy érthető a dolog. De idén is meg fogom trágyázni, mert ugye nem csak ebből a példázatból, a példázatot azért mondta Jézus, mert olyan dolgot magyarázott, ami a ottani földművesek számára teljesen nyilvánvaló volt, mai ember számára is nyilvánvaló ez. Az emberek ítéletének a felfüggesztését is olvassuk a példázatban, hogy ne következzen még be az ítélet, előbb csak a figyelmeztetés. Sőt, azt tapasztaljuk Isten részéről, hogy többször, sokszor figyelmeztet, de ugyanakkor azt is mondja, hogy a kegyelmi idő lejár, tehát véges. Nem úgy van, hogy állandóan ez van. Ha az ember folyton csak figyelmeztetné a gyerekét, hogy vigyázz, mert ezt nem szabad csinálni, de nem lenne semmi következmény. Megint mondja, megint semmi következmény. Hát a gyerek rászokna arra, hogy tök mindegy, hogy mondja a tanár vagy a szülő azt, hogy mit kell csinálni, mit nem szabad csinálni, fülebotját sem mozdítaná rá. Tehát Isten sokkal jobb pedagógus és sokkal jobb atyánk, mint amilyenek mi tudnánk lenni. De lehet-e az is, hogy Isten csak az ítélete bekövetkezne így hirtelen, ilyen váratlanul? Ekkor viszont olyan atya lenne, aki kénye kedve szerint mindig, amilyen hangulatban van, úgy bánik a saját gyerekével. Amikor jó kedvel, akkor minden happy, akkor lehet ezt és azt is csinálni, de ha rossz a kedve, mert nem sikerül valami, akkor semmi se jó, akkor morcos és goromba. Isten nem ilyen, hogy szélsőséges és kénye, hanem mindig pontosan megmondja előre, hogy mihez tartsuk magunkat. Az ítéletnek ez a felfüggesztése vonul végig az egész Szentíráson, hogy az emberek ítéletét előre közli, hogy legyen idejük megtérni, változtatni rajta. Végig vonul ez a Szentíráson egészen a mi életünkig. A mi saját életünkben is megtapasztalhatjuk ezt a ítélet felfüggesztését, amikor betegek vagyunk, meg is hallhatnánk. Amikor valami történik, akkor velünk is történhetne ez a rossz dolog. Gondoljunk Izraelre, hogy Jónás próféta ugye figyelmeztette Ninivét, hogy elpusztul a város a bűnei miatt, 40 nap múlva, ha nem térnek meg, megtértek. Ugyan Jónásnak ez nem tetszett, de Isten szavát állta, és használt a figyelmeztetés. Ézsaiás, Jeremiás nagyon sokszor figyelmeztette Izraelt, hogy a bálványimádásnak milyen rossz vége lesz, ha nem az Urat tartják Istenüknek, ha nem benne keresik az oltalmukat, akkor abból nagy baj lesz. Ha a saját útjaikon járnak, ha csak a saját javukat keresik, elnyomják a szegényt, nem szolgáltatnak igazságot, nem Isten törvénye szerint élnek. Ezt mondták, nagyon sokszor végül bekövetkezett az ítélet, elhúzolták a zsidó népet Babilonban. 70 év fogság következett. Bekövetkezett az a bizonyos kivágatás, de ez nem volt végleges, és amikor Jézus korában Izrael népének újra szólt a profécia ezen példázaton keresztül, Jézus már 3 éve szolgált a zsidó nép között, és mindenféle csodákat tett, gyógyított, hirdette az evangéliumot, Isten országának a közelségét, hogy erre készüljenek, de nem nagyon hallgattak rá, üldözték, meg akarták kövezni, el akarták veszélyteni, fenyegették. Krisztus kortársai hivalkodtak a vallásosságukkal, főleg ugye a farizeusok, akik képviselték, a vallási előjárók voltak. Isten a fia által, Jézus által gyümölcsöt keresni jött, de nem talált, Izrael csak a helyet foglalta, hiába is. Mert nem csak, hogy a helyet foglalta el, hogy más gyümölcsfa helyét foglalta el, hogy ott nem termőfa volt, hanem még ártott is. Tehát nem csak, hogy nem termett, hogy nem volt haszna, ártott is. Az a hívő ember, aki nem terem gyümölcsöt, nagy kárt okoz. Azt a kárt okoz, hogy másnak is elmegy a kedve a hívő élettől. Nem mutat példát. Ha azt mondják rá, hát ha ilyenek a hívők, akkor nekem ezt én nekem nem kérek belőle. Izraelnek is ilyen feladata volt, mint a mai hívő embernek. Csak mint nemzetnek volt ilyen feladata. Hogy Isten, bemutassák Istent, megismertessék a nemzetekkel, a többi néppel, hogy milyen Istenünk van, milyen csodálatos törvényeket adott nekünk Isten, amelyek szerint, ha élünk, életünk van. És hogy tegyék vonzóvá a többi nép számára a törvényeket. Éljenek a törvények szerint, mások javára, és ezt nem látták a többi nemzetek egyáltalán. Nem töltötte be a feladatát Izraelre. Hamis színbe mutatták be Istent. A vallásosságuk üres képmutatás volt, és üdvösség helyett inkább romlást okozott. Ma is vannak ilyen vallásos emberek, akik rossz példát mutatnak, gátolnak másokat a megtérésben. Ilyenek voltak Jézus korában tehát ezek a farizeusok, törvények sokaságával terhelték meg a zsidókat, de maguk nem törődtek vele. Izraelnek nagy kiváltságai voltak a többi néppel szemben. Övék volt Isten kijelentései, ígéretei. Gyümölcs termés helyett másokat lenéztek, csak büszkélkedtek, büszkélkedő levéldíszlátszat jellemezte őket. Itt nem véletlenül szerepel a példázatban, hogy levelet talál, tehát a levél látványos, arra utal, hogy micsoda termés van ezen a fán, milyen csodálatos, egészséges fa, és nem volt rajta gyümölcs. Tehát hiába való volt ez a levélzet. Ezt találta Jézus, és ezért mondta az ítéletet erre a fára. Tehát ez a levéldísz jellemezte a vallási előjárókat, Isten követése helyett. És itt lehet mondani azt, hogy hát Isten azt várta, hogy Izrael jó földbe ültetett gyümölcsfa, mint ahogy Laci a két Zsoltát, ahogy olvasta, hogy a jó termőföldbe ültette Isten a szőlőt. Ahogy kijöttek Egyiptomból, akkor csodálatos helyre, a Kánaánba vezette őket. Tehát jó termőhelyet talált neki, és mégsem következett be ez a termés. Talán itt a Vincelléről is ejthetünk pár szót. Azt mondja a Vincellér, hogy ne várjunk még ki, türelmi időt kér, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor várt ki. Tehát nem azt mondja Vincellér, ugye a gazda, az ember Isten jelképezi, aki a tulajdonosa ennek a fügefának. Oda ülteti, ahova akarja. Az ő gondoskodása alá vagyunk, mint is szorítva. És ha jól tesszük azt, hogyha megbízunk benne, és elfogadjuk azt, ahova ültetett. És a Vincellér, aki kiáll, közben jár a fa érdekébe, miértünk is maga Jézus, aki mondja, hogy ez év alatt körülásom, megtrágyázom. Gondoskodó szeretetével veszi körül a kivágásra ítélt fát. A kegyelem eszközei megsokszorozódnak, mielőtt a kegyelmet visszavonná Isten. Izraelre is kiáradt Isten kegyelme. Elküldte a saját fiát, küldte a szőlőjébe, és abba bízott, hogy majd a fiamra hallgatnak, hogy majd az a sok csoda, amit Jézus ott tesz Izraelbe, azok a beszédek, amik arról szólnak, hogy ő Istentől jött, és szeretné, hogyha Izrael megtérne, ha megváltoztatnák a gonosz útjaikat, és ezen túl igaz ítélettel ítélnének, és tiszta életet élnének. Ezt hirdette nem úgy, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És sokan hittek benne, a farizeusok pedig inkább megijedtek attól, hogy a nép közül sokan hisznek benne. És tehát kiárat, ez a kegyelmi idő, kiárat Isten kegyelme, Jézus mégis megfeszítették, és utána még 40 évig nem történt Jeruzsálemmel semmi. És utána ez a lázongó népből elege lett a rómaiaknak, és felszámolta Izraelt, a nemzeti létüket megsemmisítette. Jeruzsálemet lerombolták, lejárt az a bizonyos kegyelmi idő, az a még egy év. Tehát volt az a különleges, erőteljes gondoskodás, amivel Izraelt körülvette Isten még a kivágatás előtt, és ugye milyen hatalmas károkat kellett elszenvedni a zsidó népnek. Tudjuk az igéből, hogy nem véglegesen semmisült meg Izrael, de hát azért 2000 év az nem olyan kis idő, mondjuk, és azon kívül pedig tudjuk azt is, hogy majd, amikor Jézus visszajön, akkor Izrael újból helyreáll. De azért ez a kivágatás mégis megtörtént. A Közel-Keleten a főgefák hoznak egy ilyen korai termést, biztos hallottátok már, ilyen fákkal nem annyira találkozunk. Mielőtt a levélzet kihajtana, azelőtt a füge megjelenik a fügefákon. És ez az első füge, ez is már ehető gyümölcs. Én ettem fügét, nagyon finom, tápláló gyümölcs. És ez az első füge, ez nem olyan kifejlett még, de már ez is ehető. És amely fügefáról nem lehet ilyen gyümölcsöt leszedni, az később a fügeélés idején nem semtelen. Tehát akkor az terméketlen lesz, legalábbis abban az esztendőben. Amikor kifejlődik a lombozata, utána jön az igazi fügeélés ideje. És akkor termi azt a gyümölcsöt, amit hát mindannyian gondolom ismerünk. Amikor Jézus eljött Izraelhez, voltak levelek, amelyek a vallásról beszéltek, de nem volt gyümölcs. Nem volt gyümölcs Isten számára, a zsidó nép a világ felé mutatta a hit látszatát. Imádság, Isten tiszteletek, de szívében távol volt az Úrtól. Nyilván ez értendő a mai vallásos emberek közül is sokakra. És hát vonatkozik minden következményeivel rájuk is ez a példázat. Tehát mivel korai gyümölcs nem volt, Jézus tudta, hogy később sem lesz igazi termés. Az Úr Jézus akkor történt ez, amikor Jézus Jeruzsálembe menet közben megéhezett, és elsiratta Jeruzsálemet, mert tudta, hogy mi vár rá, hogy mi lesz a sorsa. A fügefa megátkozása az egyetlen olyan csoda a Szentírásban, amelyben életet vesz el, és nem helyreállítja az életet. A Teremtőnek joga van ehhez, hogy elpusztítson egy szellem nélküli káros életet, élőlényt. Ezzel is szellemi leckét ad, tanít, és sok embert ment meg ezzel az örök pusztulástól, hiszen látjuk mindmáig ezt a példázatot, és mindannyian tanulhatunk belőle, és az akkori tanítványok is. Nézzük meg ezután, hogy kifejezetten nem Izrael, hanem a mai hívő ember számára mit jelent ez a példázat. Bennünket is a fügefa képvisel, vagy jelenít meg. Az Úr Jézus azért ültette a fügefa életünket az ő szőlőjébe, vagy az út mellé a másik példázat szerint, hogy teremjünk mások számára, akikkel kapcsolatba kerülünk, hogy tudjanak rólunk szakítani egy-egy jó szót, szívességet, biztatást. Vajon van-e termésünk? Ugye ez a kérdés, erre van kihegyezve a példázat. Vagy csak lombozunk, növünk, árnyékolunk, mindig csak a magunk sikereire gondolunk, a magunk lombjait növesztjük, mindig csak nagyobbak akarunk lenni, nagyobbaknak főleg látszani, és nincs a levelek között gyümölcs, mert az igazi gyümölcs az nem hivalkodó. Barackfánkon egy barack van, nagyon nehezen találtam meg, de szép. És tudom, hogy ilyen gyümölcsöt fog majd teremni. A Szentírás megjegyzi, hogy nem volt fügeérés ideje. Akkor jogos volt Jézusnak ez a felháborodása? Ez a Isten felháborodása? Így vagyunk sokszor mi is, hogy majd máskor, majd amikor eljön a fügeérés ideje, majd amikor jobban leszek, majd ha lesz elég szép házam, autóm, vagy ha több időm lesz, majd akkor tudok ezzel a Jézus ügyjel foglalkozni. Most annyi dolog lesz körül, tehát nekem ezeket intézni kell. De addig érthető, hogy vannak fontosabb teendőim. Jézus tudta, hogy ha most nincs termés, akkor azon a fügefán később sem lesz. Ha egy ember megtér, azonnal vannak gyümölcsei. Innen is lehet tudni, hogy megtért. Ha nincsenek gyümölcsei, akkor hasonló a helyzet, mint a fügefa esetében. Jézus tudta, hogy később sem lesz. Mert azok a gyümölcsök lehet, hogy kezdetlegesek, de gyümölcsök, és mutatja a későbbi bőtermésnek a lehetőségét is. Kérdés megint csak ugye az, hogy milyen gyümölcsöt kínál az életünk mások számára. Az út mellé ültetett bibliai fügefára Jézus kimondta az ítéletet. Soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki. Hát elég súlyos szavak. Ha nem akartál teremni, akkor ne tudj teremni ezután sem. Ha nem akartál akkor, amikor ideje volt, nem akartál szeretni, akkor, amikor ott volt az ideje, amikor ott volt, akit szerethettél volna, akkor ne tudj szeretni soha ezután sem. Ha nem akartál hinni, akkor ne tudj hinni soha. Mi lenne velünk, ha lejárna a ez a könnyed élet kegyelmi idő? Futunk a dolgaink élet iránt, és akkor még van idő erre, és még arra, és holnap is lesz, akkor is lesz időnk. És nem akarunk szeretni, nem akarunk áldozatot hozni, nem akarunk gyümölcsöt teremni, az fáradtságos, sokszor meg se köszönik, leszakítják rólunk. De amikor egyszer csak az lesz, hogy ennyi ide időnk volt erre, ha eddig nem akartad, akkor ne lehessen, később se, akkor véglegesen megkeményedik az ember szíve, és akkor már nincs lehetőség. Nem veszük sokszor komolyan ezt a véges időt, és Krisztus áldozatát nagyon természetesnek és könnyedén veszük, természetesnek tartjuk. Isten a mi életünket nem díszfának szánta ebben a világban. Hát mi szeretnénk, hogyha díszfa lenne legalább részben, és akkor ott díszeleghetnénk büszkeségünkkel. Kivalkodóak lehetnénk, hogy hasonlítgathatnánk magunkat másokhoz, és hát jól esne a hiúságunknak, hanem arra szánta Isten a mi életünket, hogy mennyei zamatú gyümölcsöt teremjen. Itt a mennyei zamatú gyümölcsöt. Másfajta gyümölcsöket tudunk mi teremni, csak az nem mennyei zamatú. Milyen az a mennyei zamatú gyümölcs? Még előtte annyit, hogy Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy a saját erőnkből valamit kiizzadjunk, és úgy legyünk jók, ahogy mi tudunk, a mi rosszaságunkból legyen majd valami jó termés, mert az soha nem fog sikerülni. Nem arról van szó, hogy közben gondoljunk a igére Jézus áldozatára, és áhítatosan elérzékenyüljünk, hanem azért, hogy konkrét bűnöktől megszabaduljunk, hagyjuk megtisztítani az életünket. Ehhez le kell győzni azt a büszkeséget, dacot, ami az emberben benne van, ami a kemény szívnek a következménye. hogy bekerüljön az a bizonyos mennyei maga lelkünkbe, az nem kis dolog. Az ember alaptermészetéből fakadóan ezt nem fogadja be. Hogy bekerüljön a szívünkbe ez a mennyei mag, és a cselekedeteinkbe, és ott ki tudjon, ki kelljen, és mennyei gyümölcsöt teremjen. Máskülönben ez nem megy, máskülönben az ember mindig keres valami kifogást. Van is sok, tehát az... Jézus pedig nem erőszakos, Isten nem erőszakos, hagyja, hogy menjünk a magunk útján. Pedig nem valami komplikált dologról van szó, mi is érezzük ebből a példázatból, hogy hát annyira nyilvánvaló, hogy persze, hát hogy ne. Sőt, lehet, hogy az a baj, túl nyilvánvaló. A fának az a szolgálata, hogy mások számára terem. Nem önmagának, arra terem, hogy mások leszakítsák róla. A keresztény élet gyümölcsei azok a krisztusi cselekedetek a családban, a munkában, a hétköznapokban, amelyek kellemessé, széppé, frissé teszik körülöttünk az életet. Ami nem rólunk szól, hanem arról, hogy más is érezze jól magát a közelünkben. A gyümölcs mindaz a szép és jó cselekedet, az a szolgálat áldozat, amiben benne van Jézus. Hát legyen bennünk ez az öröm, ami kisugárzik másokra. Legyünk olyan tiszták, testben, lélekben, hogy körülöttünk megtisztuljanak az emberek. Legyen haszna minden embernek abból, hogy Urunknak tartjuk Istent. Sóvárokba várja a világ a hívő emberek megjelenését, sürgető szükség van ezekre a gyümölcsökre, mert nincs, ami feltartóztassa az önzés gonosz indulatait. Érezzük például most, ahogy közelednek a választások, hogy milyen politikai csatározások vannak, ahogyan lejáratják egymást a politikusok. Hogy szinte nem is érdemes minősíteni ennek a stílusát, meg a gyakorlatát, a tartalmáról nem is beszélve, és mégis ezt nevezik az ország vezetői, csinálják, vagy azok, akik leendő vezetői lesznek, vagy szeretnének. De jelen van ez az indulat, a türelmetlen ítélkezés szinte mindenhol az életünkben. Nem mondom, hogy kivétel nélkül, de azért sok helyen. Érvényesek Jézus szavai. Ha meg nem tértek, mindannyian elvesztek. Nem csak arról van szó, hogy valami rosszat teszünk, hanem arról is, hogy valami jót, amit kellett volna, nem teszünk. Nem teszünk meg. Valamit elmulasztottunk. Nem csak az a bűn, ha valakinek elrontjuk az örömét, de éppen olyan bűn az is, ha valakinek nem okozunk örömet, pedig tudnánk. Azt gondoljuk, csak az a rossz, ha valakit bűnre csábítunk. Pedig éppen olyan rossz az is, ha valakit nem próbálunk meg kivezetni a bűnéből. Nem csak az a bűn, ha valakit gyűlölünk, hanem az is, hogyha a gyűlöletes embert nem tudjuk szeretni. Mert ugye körül lesznek bennünket olyanok is. Anyósom mindig azt mondta, hogy ő nem áldott senkinek. Ő mindenki őt szeretett, ő nem tett rosszat senkinek. Őt nincs miért elítélje Isten, ő neki nincs szüksége erre, mert ő jó ember. Mit mondott Jézus? Mi lesz a vád az utolsó ítéletkor? Nem az, hogy csaltatok, gonoszak voltatok, nem. Hanem az, hogy éheztem és nem adtatok ennem. Szomjú hoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, nem látogattatok meg engem. Csupa apróság, amiből a mindennapi életünk áll. Csupa elmulasztott jó cselekedet. Nem keserű, mérges gyümölcsök, hanem a jó gyümölcsök hiánya. Azért nagy baj ez, mert a gyümölcstelenség az egész hitünk látszatvoltát elárulja. De milyen jó Istenünk van, aki mindig rávezet és kegyelmes, és mindig új és új lehetőséget arra, ad arra, hogy fölismerjük azt, hogy hol van az életünkben az a pont, ahol változtatni kell. Isten akaratából vagyunk, mint a fügefa is, és azon a helyen, abban a környezetben és olyan földben, ahol az életünk zajlik. Gazda odaültette a fügefát, ahol a legjobbnak gondolta. Mi sem válogathatunk, hiszen az ő tulajdonai vagyunk. Sok ember élete egy perc alatt megváltozna. Emlékszem rá, az enyém is, de nem gondoltam. Mindig arra gondoltam, hogy jaj, velem ez meg az történt. Hogy miért pont ez? Miért pont az? Ezt vásároltam. Jaj, miért nem a másikat? Mert akkor az kiderül. És az idegi problémáknak jelentős része ebből fakad, hogy elégedetlen az ember, nem tudja elfogadni a helyét, ahol van. De legtöbben lázadoznak ellene, lázadozunk a sorsunk ellen. Azért vagyunk éppen azok között, az emberek között, és éppen itt, mert Isten ezen keresztül akar megváltoztatni bennünket. Nem a legjobb helyen vagyunk, hanem azon a helyen, ahol pont a legjobb nekünk. Tehát így akar bennünket változtatni, Isten alkalmassá tenni az ő országára. A mi legközelebbi gyümölcsszedőink a saját családunk. Lehet, hogy fájdalmas az, ahogy szedik rólunk a gyümölcsöket, nem kíméletesen, de nem ez a nagy baj, hanem az, hogy találnak egy gyümölcsöt. Mert lehet, hogy úgy szedik a gyümölcsöt rólunk, a türelmünkkel visszaélnek, a jóságunkkal, vagy az adakozásunkkal, vagy sok mindennel. Lehet hálátlanul szedni a gyümölcsöket. De nem ez a legnagyobb baj, az emberek ezt tartják a legnagyobb bajnak. Azt már nem tartják annyira nagy bajnak, hogy egyáltalán nincsenek is gyümölcseik. A szeretet, türelem, megbocsátás, a békesség, a szolgálat gyümölcseit megtalálják-e rajtunk? Ez a lényeg. Olvassuk az igében, hogy a gazda már 3 éve keresi a fügefának termést. Félelmetes szót mond ki, hogy hiába ültettem, csak foglalja a földet. Akkor ez egy hiába való élet. Vágd ki, mondja a gazda a vincellérnek. A magyar ember sokszor panaszkodik, még hívők is mondják, hogy ebben a gyülekezetben nem lehet kibontakozni, hallottam ilyen-olyan gyülekezetekről, ahol kritizálta valaki a saját gyülekezetét. Még hívők is mondják, hogy ezen a munkahelyen ilyen emberek között nem lehet őszintének, nem lehet becsületesnek lenni. Hát valóban sok munkahelyen nehéz becsületesnek lenni. Olyan általános a lopás, hogy aki ezt nem teszi, azt kiközösítik. Nem mondom, hogy ez mindenhol van így, csak van ilyen is. Hogy ebben az én családomban annyi az ellenségeskedés, hogy itt nem lehet gyümölcsöt teremni. A panasz még Isten ellen is felhangzik. Abba a földbe, olyan lelki klímába, ahova Isten helyezett, nem lehet gyümölcsöt teremni. Teremnék én, de így, ilyen helyzetben lehetetlen. Gondoljuk végig, mi a terméketlenség oka? Jézus hány éve jár a mi életünk fügefáját gondozni? Minden megtesz, hogy termőre forduljon. Minden terméketlen fügefa életéért Jézus könyörög, és közben jár az atyánál. Nem tudjuk, hogy az egy év a kegyelmi idő kinél mit jelent. Minden esetre azért van még békességünk, és azért tölthetjük ezzel-azzal az időnket, mert még tart ez a kegyelmi időnk. Jézus ebben a türelmi időben mindent megtesz értünk. Lemetszi mindezt, ami elszívja az életedünket, elfoglalja az életünk idejét, energiáját. Mi sokszor önmegvalósításnak nevezzük, de csak a hiúság lombjait növeljük. Nem marad idő az Istentől nekünk rendelt feladatokra. Engedjük magunkat megtisztítani a bűntől, mert Isten nem erőszakos, megvárja, amíg dacos önzésünk lehúr rólunk. Isten azért ültetett arra a helyre, és adott életet ott, ahol vagyunk, hogy őt dicsőítse az életünk. Sok minden apró kacatot, amit az életünkbe felhalmozunk. Ő tudja, hogy mi az, ami a javunkra szolgál. Adja meg nekünk az Úr, hogy akarjunk Istennek termő fügefái lenni. Amen.